Jézus egy nagy szálláshelyen lakott, annál a kapunál, amelyen át bejött a városba. Itt szokás volt, hogy az idegeneket jól megvendégelik. Hitték, hogy ez javukra válik. De ha valaki nem tetszett nekik, azt fogságba vetették. A Meromtó a város keleti oldalán egy mély, náddal és bozóttal fedett, meredek mélyedésben van. A vize zavaros, egészen a közepéig, ahol a Jordán folyik rajta keresztül. Sok ragadozó állat él a tónál. A tóból mindenféle ritka állatot fognak, kigyókat és nagy gyikokat is, melyeket a helység szegény emberei mutogatva körülhordanak. Azt is láttam, hogy az emberek rövid, görbe karddal és szigonnyal az oldalukon, a bozótba csalétket raknak ki, hogy a vadállatokat odacsalják és megfogják. Almákat is raktak ki, melyeket zsinegen horogra akasztottak, és az állatokat a horoggal magukhoz vonták, majd agyonverték. Azt is láttam, hogy ládákban állatokat etetnek. A ládák előtt a vájuban tej volt, és kígyók ittak belőle. Anna Katalin olyan állatokat is leír, mint a fóka, és a vízből magasan kiugró kövér angolnák, oroszlánok, tigrisek, vaddisznók, amiket mindig megfigyeltek, és vadásztak rájuk, hogy őrizzék a nyájakat és a kerteket. Egyeseknek kicsi szőlője is van. Azt hiszem, ők a vadőrök, mert láttam, hogy nőtlenek, és egy nagy udvar körül, alacsony, szorosan egymás melletti kamrákban laktak, ahová a piac közepén álló kastély nagy boltíve alatt láttam be. De csak bepillantottam, odabenn nem voltam. Ezt Anna Katalin egy kaszárnyáról beszélő parasztlány szégyenkezésével mondta. Az urak, akik Jézust a kastélyba vezették, szintén elkülönülve éltek az asszonyoktól, akik hátul egészen különálló épületben laktak, ott főztek is. Minden idegent, aki a városba jött, ebbe a kastélyba vittek és kikérdezték. A város, amint egy 20 kicsi helységből álló környékével, ahhoz a vidékhez tartozott, amelynek ura szintén egy Heródes volt. Ázor vagy Hácor mintegy 5 órányira van innen északabbra. Jézus eljött mellette. Egy hegy enyhe lejtőjén fekszik, és patak folyik mellette. Jézus a keresztségről mindig úgy beszélt, mint lelki tisztulásról és mosdatásról. Ez a keresztség pünkösd előtt nem jelentett az egyházzal való egyesülést. Nőket pünkösd előtt egyáltalán nem kereszteltek, de a gyermekek között az 5-8 év közötti kislányokat megkeresztelték. Az eladó sorhoz közeledőket ellenben nem. Ennek magyarázatát már nem tudom. Észrevettem, hogy közeledik egy nagy bőti nap. Valószínű, az aranyborjú és a törvény tábláinak Mózes által történt összetörésének, illetve Jeruzsálem lerombolásának emlékezete, ami Tammuz hónap 17-ére esik. Július 11-e. A tanítványok csak az előkelő polgárokat hívták meg a lakomára. Jézus pedig ugyanazokat hívta a mai tanításra. Több mint 100 kiválasztott férfi gyűlt össze a kapu előtt, a fák árnyékában a tanítószék köré, A külső körben asszonyok is. Jézus és a tanítványok 9 óra körül jöttek oda. Előtte a piac téren álló kastélyban voltak, és Jézus látta, hogy a város parancsnoka vagy ura emberei kíséretével diszruhájában akar jönni. Jézus azonban megparancsolta neki, hogy ezt ne tegye, hanem mint a többiek, bűnbánó ruhában és hosszú köpenyben jelenjen meg. A többiek gyapjú színű köpenyt és skapuláré félét viseltek, mely a mellén föl volt hasítva, szinte úgy, mint Mózes táblái. A háta egybe volt, és a vállakon keskeny szíjak fogták össze. A hátukon lévő anyag fekete volt, és különböző színű betűkkel, úgy gondolom, a 7 fő bűn volt ráírva. A háttérben álló asszonyok fejét fátyol fette. Az emberek már összegyűltek, amikor Jézus 9 óra körül a tanítványokkal megérkezett. Amikor belépett, az emberek tisztelettel meghajoltak, és a város legelőkelőbbjei szorosan a tanítószék körül álltak. A tanítószék szép volt, alul üreges. A legkülső körben lévő tanítványok körül csoportok voltak, köztük asszonyok is, és a tanítványok őket is tanították. Jézus először égre emelte a szemét, és hangosan imádkozott az Atyához, akitől minden származik, hogy a tanítás bűnbánó és nyitott szívekre találjon, és megparancsolta az embereknek, hogy mondják utána, amit ők meg is tettek. Tanítása reggel 9-től délután 4-ig tartott. Egyszer volt szünet, és akkor egy pohár frissítőt és egy falat ennivalót hoztak neki. A hallgatók jöttek és mentek, ahogyan dolguk volt a városban. Jézus a bűnbánatról és a keresztségről, most általában mind lelki tisztulásról és fürdőről beszélt. A tanítás szólt Mózesről, az összetört törvénytáblákról, az aranyborjúról, valamint a villámlásról és megdörgésről a Sínai hegyen. Amikor Jézus befejezte a tanítást, és már sokan, a parancsnok is, visszamentek a városba, egy öreg, magas, jól képzett, hosszú szakálló zsidó bátran odalépett Jézushoz, a tanítószékhez, és mondta, most én is szeretnék mondani neked valamit. Te 23 igazságot adtál elő, holott 24 igazság van. És egymás után felsorolt egy sor igazságot, és vitatkozni kezdett. Jézus pedig mondta neki, én a saját megtérésed érdekében tűrtelek meg itt, különben az egész nép szeme látára elkergettelek volna, mert meghívás nélkül jöttél ide. Te azt mondod, hogy 24 igazság van, és én csak 23-at tanítottam, és ezzel már 3-at hozzáadtál, mert csak 20 az, amit én tanítottam. És Jézus felsorolt 20 igazságot a héber ABC sorrendjében, amilyen sorrendben az öreg zsidó is sorolta igazságait, és ezután azok bűnéről és büntetéséről tanított, akik hozzátesznek valamit az igazsághoz. Az öreg zsidó azonban semmiképpen nem akarta beismerni hamisságát, és voltak ott, akik egyet értettek vele, és kár örömmel hallgatták. Jézus pedig mondta neki, van egy szép kerted, hozd el nekem a legértékesebb, legnemesebb gyümölcsöket, meg fognak rohadni hamisságod jeleként. Egészséges, szép szál tested van, de össze fogsz görnyedni, mivel hamis vagy. Amint láttad, ahogyan a legnemesebb megrohad és formátlanná válik, úgy jár az az ember, aki valamit hozzátesz az igazsághoz. Ha pedig egyetlen jelre képes vagy, akkor a te 24 igazságod igaz. Akkor a zsidó segítő társaival a közelben lévő kertjébe sietett. Ott minden megvolt, ami ritkaság és drágaság csak létezik, gyümölcsben, növényben és virágban, ketrecekben válogatott ritka állatok és madarak, középen meglehetősen nagy medence, ritka halakkal a szórakoztatására. A barátaival néhány kicsi kosárba gyorsan összegyűjtötte a legnemesebb gyümölcsöket, aranyalmát és szőlőfürtöket is, az apró gyümölcsöket pedig tálakra. Mindenhez kosarakban különféle madarakat, nyúl nagyságú ritka állatokat és egy kis macskát is hozott magával. Közben Jézus még a kemény nyakuságról és a pusztulásról tanított, ami az igazsághoz való hozzátétel eredménye. Amikor az öreg zsidó kísérőivel kosarakban és kalitkákban minden ritkaságát lerakta Jézus tanító széke elé, a gyülekezetben nagy figyelem támadt. Mivel azonban büszkélkedve, makacsul kitartott korábbi állítása mellett, Jézus szavai beteljesedtek mindazon, amit hozott. A gyümölcsök belülről megmozdultak, mindenféle szörnyű férgek és állatok bújtak ki belőlük, és fölfalták a gyümölcsöket úgy, hogy hamarosan egy almából nem maradt más, mint egy féreg fején hintázó tálforma a darabka. A hozott kisállatok összementek, gennyet hánytak, abból férgek képződtek, melyek a nyers hussá vált állatokat megrágták. Mindez olyan borzasztó volt, hogy a kíváncsian odatolakodó gyülekezet megdöbbenve kiáltozni és hátrálni kezdett, annál is inkább, mert ugyanakkor az öreg zsidó egészen sárga, majd fehér lett, és egyik oldalára összegörnyedt. E csoda láttán a nép rettenetes kiáltozásba és lármába kezdett, az öreg zsidó jajgatott, beismerte hamisságát, és irgalomért esedezett Jézusnál. Itt egy kis időre fölébredtem látomásomból. Miközben Jézus az igazságról tanított, szavainak komolyan vétele miatt sok teendőm volt mindenféle apácával és más emberekkel, akiket figyelmeztetnem kellett az igazságra. Eleinte kolostorunk betegszobájában feküdtem, és mindenkit az igazságra intettem, elsősorban a nővéreket, akik ugyancsak nem szívesen hallgatták. Azután sok katona jött. A tisztelendő anya nem akarta őket beengedni. Akkor én fölálltam, odamentem az ablakhoz, és azon keresztül intettem őket néhány szóval, hogy igazat mondjanak, mint ahogyan Jézus is tanította. Ezután egy föld feletti kolostorban találtam magam, a levegőben lebegve. Az egyik oldalon ott állt Brigitta, Hildegard és sok ilyen apáca. A másik oldalon én voltam egyedül, és nagy kíváncsisággal néztem ki a rácson át Jézus tanító helyére, és mindent felülről láttam. Amikor a meggörbült zsidó irgalmasságért az éghez kiáltott, azt gondoltam, tőlem is imádságot kér, mert ő látott engem, hiszen egészen a rácsig kihajoltam. Szívből imádkoztam Jézushoz, hogy újra gyógyítsa meg őt. Ez azonban az igazság hasonlóan kemény nyakú meghamisítóinak megtérését kérő ima volt. Akkora volt a tolongás, hogy a városba visszatért parancsnokot már-már hívni akarták, hogy állítsa helyre a rendet, amikor a zsidó beismerte hamisságát. Bizony, valamit hozzátett az igazsághoz. Az öreg zsidó heves bűnbánatára és a jelenlévőkhöz szóló esedezésére, hogy járjanak közben érte, hogy újból egészséges lehessen, Jézus megáldotta a dolgokat, amiket hozott, és őt magát is. Minden azonnal visszanyerte korábbi állapotát. A gyümölcsök, az állatok, és az ember is, aki könnyek között borult Jézus elé, és hálát adott neki. Ez az ember annyira megtért, hogy Jézus egyik leghűségesebb követője lett, és sok más embert is megtérített. Vezeklésül kertje szép gyümölcseinek nagy részét szétosztotta a szegények között. Ez a csoda nagy hatással volt minden hallgatóra, akik enni jöttek és mentek. Itt szükség volt egy ilyen csodára, mert ezek az emberek, még ha meggyőződéssel megvallották is tévedéseiket, nagyon kemény nyakúak voltak, ahogy ez a keverék származású emberek esetében legtöbbször előfordul, mert szamaritánusoktól származtak, akik pogányokkal kötött vegyes házasságokból valók, és elűzték őket Szamariából. Nem a jeruzsálemi templom lerombolása, hanem a Szamariából való kiüzetésük miatt böjtöltek. Belátták ugyanis és siratták, hogy tévedésbe estek, de nem akartak tőle elszakadni. Jézust is különösen jól fogadták, mert egy régi, még a pogányoktól átvett kinyilatkoztatásban kapott jelekből sok megvalósult. Ebben Jézus által Istentől kapott kegyelmet láttak. Ez a kinyilatkoztatás azon a helyen történt, amelyet kegyhelynek neveztek, ahol most a fürdőkert volt. Még csak azt tudom, hogy ezek a pogányok akkor nagy szorongatásokban ezen a helyen égre emelt kézzel imádkoztak, és meghirdették nekik, hogyha majd egy új forrás ömlik a tóba, és új forrás fakad itt, a kútban, és ha a város ezen az oldalán egészen a kútig terjed, akkor nyerik el a kegyelmed. Most pedig ebben az időben ezek a jelek szinte mind beteljesedtek. Ekkor, úgy gondolom, 5 patak ömlött a tóba, vagy a tóba és közelben a Jordánba. A Jordán egy ágával is beteljesedett egy jel, és a kegyhelyen lévő kútba is új, jó víz folyt. Ezen a helyen Jézus a tanítványokkal kereszteltetett, és ezek a vízzel kapcsolatos proféciák mind a keresztkútra voltak vonatkoztathatóak. Itt is volt rossz víz. A város azonban egészen erre az oldalra húzódott. Északi oldala mélyen feküdt, sötét volt, mocsári köddel tele, és csak pogány nép lakott benne kicsi kunyhókban. A délkeleti oldalon sok új ház volt, kertekkel és új építményekkel egészen a kegyhelyig. A kegyhely mélyen feküdt, körülötte sík volt a terep. Egy partváltozással és egy hegy keletkezésével a Jordánból nyugat felé új ág nyúlt el kertekig, azután egyesült a kis patakkal, és azzal együtt tért vissza a főágba. Elég hosszú volt. A jelek egyike volt, hogy a Jordán vize majd erre folyik. Az emberek itt nem űztek bálványimádást, a pogányok is csak titokban, föld alatti üregekben. Szamaritánus zsidók voltak, de elkülönítésük miatt még mindenféle szektás dolgot összeszedtek. Július 12-e. Jézust egy nagy, szép zsinagógában láttam tanítani a város déli oldalán. A terem közepén pazar, írástekers szekrény állt. A zsidók mezítláb léptek be a zsinagógába. Ezen a napon nem mosakodhattak, ezért már tegnap a tanítás után megmosakodtak és megfürödtek. Ma a zsinagógában az előző napok ruhái fölött hosszú, fekete, kapucnis köpenyt viseltek, egyik oldalán nyitott volt, szalagokkal összekötve. A jobb karjukon kettő, a bal karjukon egy fekete manipulust, hátul uszájt viseltek. Nagyon keservesen imádkoztak és énekeltek. Egy időre zsákot öltöttek magukra, és a zsinagóga körüli folyosón arcra borultak benne. Az asszonyok ugyanezt tették otthon. Már tegnap minden tüzet letakartak, csak este láttam egy nagy vacsorát, de terítetlen asztalnál Jézus szálláshelyén, és Jézus csak a tanítványaival evett, a többiek egy nagy csarnokban, az udvarban ettek. A házból hozták a hideg ételt a piac térre. Jézus az evésről tanított. Egymást váltva sokan jöttek az asztalhoz, bénák és nyomorékok is. Az asztalon kicsi tálakban hamu is volt. A megtért öreg zsidó legszebb gyümölcseiből sokat a szegényeknek adott. Nem tudom pontosan, hogy ez a vacsora pénteken délután, vagy a böjti szombat előtti csütörtökön volt-e, de inkább az előbbit gondolom. Este a szombat a zsinagógában kezdődött. Mostani életében gyakran láttam Máriát, Jézus anyját. Egy szolgálóval egyedül lakik a Kafarnaum melletti házban. A közelben vannak rokonasszonyok. Imádság közben és házi munkában látom, és nem fogad híreket hozó tanítványokat és szentasszonyokat. Názáretből és Jeruzsálemből érkező látogatókat sem fogad. Jeruzsálemben, Jézussal kapcsolatban csend van. Lázár ott lakik a kastélyában, híreket kap Jézusról és övéiről, és viszont híreket küld nekik.